Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gatyán György, a Megoldás Mozgalom alapító elnöke, és Szatmári Péter, a Megoldás Mozgalom programtanácselnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Nyilvántartásba vették a Megoldás Mozgalmat, mint jelölő szervezetet. Kezdjük az elején. Miért mozgalom? Gatyán György.
Talán ez a nevünkben is adódik, hogy mi megoldásokat keresünk, és azt gondoljuk, hogy a megoldások ott vannak, ahol a problémák kialakulnak. Ha pedig ott vannak, akkor egy mozgalom formájában mi számítunk mindenkire, aki tisztában azzal, hogy hogyan lehet megtalálni egy megoldást az adott kihívásra. Tehát ezért mozgalom.
De mozgalom az nem olyan alulról szerveződő, majd végén pártá terebélyesedő, csúcsosodó szervezet. Ez meg mintha pont fordítva történt volna.
Egy platformot hoztunk létre, tehát a platformot érdemes létrehozni, az alulról szerveződés ez most is adott. Az egy dolog, hogy van egy irányvonala.
Mikor fordult komolyra a fejében a gondolat, hogy létre kell hozni a szervezetet?
Ugye magát a mozgalom párt bejegyzését mi már elkezdtük ugye szeptember környékén, in case, tehát hogyha nem tudunk előre haladni az egyeztetésekkel, akkor legyen meg a saját platformunk is. És ez egyre erősödött, ugye ahogy láttuk, hogy szakmai úton sem tudunk együttműködni senki mással, megértettük, mi folytatjuk tovább a munkát, és innentől ugye, amikor december karácsonyra, mint karácsonyi ajándékként ugye a párt be lett jegyezve, innentől ugye elindultunk elég komolyan.
Miért akartak szakmai úton, vagy bármilyen módon együttműködni bármi mással, hogyha megvan az erejük ahhoz, hogy önállóan is csináljanak valamit?
Mi egy mérsékelt, szabadelvű párt lennék, és mind a két szó jellemezné azt, hogy egy együttműködésre van szükség. Tehát mi azt is javasolnánk, hogy mindegy, hogy kormányzó párt valaki, vagy ellenzékben van éppen, együtt kellene valahogy működni. Tehát mi nem akartuk úgy kezdeni, hogy szembe megyünk az alap elméletünkkel, az alap gondolattal, hogy Magyarországot egy együttes erőnek kellene irányítani.
Kormányoldalt is megkeresték az együttműködés szándékával?
Nem.
Miért nem? Ha az együttműködés szándéka van, akkor az ország egyik felét a jelenlegi számítások meg látvány szerint a kormányoldal képviseli, a másik felét meg az ellenzék, hogy ki nyer, majd eldől.
Ugye, mint említettem, elsősorban egy szakmai egyeztetésen indult volna, és az első pontunk az 5 pontból, ugye egy nyílt levél formájában, amit megfogalmaztunk, hogy mint a magyar állam költségvetéséből, ugye elég sokat költenek kommunikációra, mi azt gondoljuk, hogy ennek mondjuk a tizede is elég lenne, tehát így elég nehéz együttműködni szakmailag egy olyan csoporttal, aki 10-szer annyit költ valamire, amire mi szerintük nem kellene annyit költeni.
A szakmai együttműködés az akár egy ekkora szobában is elképzelhető, nem? Megbeszélik mindenféle kommunikációs dobverés nélkül.
Így van.
Megpróbálták?
Mindenkivel? Nem értem a kérdést. Mire akarunk kiukadni?
Te oda akarunk kiukadni, hogy miért jön ide a kormány költési képessége, vagy bárkinek a költési képessége, amikor valamilyen szakmai együttműködésről kell tárgyalni?
A szakmai együttműködés az lett volna, hogy Magyarországot anyagilag rendbe rakjuk. Hogy lehet anyagilag rendbe rakni? Úgy, hogy megnézzük, hogy mire költünk, hogy lehet abból jóval kevesebbet költeni, és ugye a nyílt levél formájában, itt az 5 pontban mi megfogalmaztunk olyan nagyon egyszerű, érthető irányokat, amivel amúgy együtt lehetett volna működni.
Bejelentkezéssel, illetve a bejegyzéssel elindultak a határidők, elkezdtek ketyegni. Hol tartanak? Képviselőjelölteket kell szerezni, állítani.
Én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, ugye zajlik ez az előkészítő folyamat és a kiválasztás.
Szatmári Péter.
Megvan a 106 képviselőjelöltünk, de nekünk ugye az a lényeges, ennél több is van, az a lényeges, hogy a legjobb jelölteket találjuk meg minden egyes körzetben. Tehát ez a fajta kiválasztási folyamat zajlik most több szűrőn keresztül, és úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk és előre tartunk.
Milyen szűrőket alkalmaznak a képviselőjelölteknél? Ez mindig egy nagyon-nagyon fekete doboznak tűnik. Van olyan képviselő, akiről 20 év után derül ki, hogy nem egészen mondott igazat.
Nyilvánvalóan minden transzparens szűrőt tudunk alkalmazni, és nagyon sok beszélgetés és háttér konzultáció van e mögött, és néhány nagyon komoly kollega dolgozik azon, hogy a lehető legjobb jelölteket találjuk meg az elkövetkezendő időszakban.
Azt mondja, hogy nem csak annyit, mint amennyi kell. Mennyi jelöltel tárgyalnak most?
Jóval többel tárgyalunk. Itt ugye mindig az a lényeg, hogy egyrészt legyen egy helyi implementáció, és rendelkezzen valami olyan megoldás csomaggal, ami ott a helyi szempontokat is figyelembe veszi, de gyakorlatilag azonosulni tud azokkal az értékekkel, amit a mozgalmunk képvisel.
Honnan vesznek ilyenkor jelöltet? Hol kell egyáltalán elkezdeni jelölteket toborozni?
Ugye erre több variáció is van, és aztán majd nyilvánvalóan visszaadnám a szót a elnök úrnak, hiszen mi gyakorlatilag formálisan ezt meg is hirdettük, hiszen úgy gondoljuk, hogy ha van ilyen típusú érdeklődés, és van már egy olyan tartalom, amihez lehet csatlakozni, akkor várjuk és vártuk is az állampolgárok és a civil gondolkodók jelentkezését, akik a társadalom egészében vannak, megoldáscentrikusak, illetve hát arra gondoltunk, hogy nyilvánvalóan a környezetünkben, a szűkek baráti körünkben is máshol is vannak olyan kollégák, akikkel tudunk beszélni. Sok-sok beszélgetés, sok-sok egyéni konzultáció után választjuk ki a jelölteket.
Mit kell tudnia egy megoldásmozgalmi jelöltnek? Mi az elvárás vele szemben? Nyilván van.
Talán a legfontosabb, hogy értse a szolgáltató állam fogalmát. Tehát mi ezt tűztük ki célul, hogy valamilyen olyan irányba menjünk, hogy, és minden tisztelet a politikus szakma iránt, de a lehető legkevesebb politikusi gondolat legyen a mozgalmunkban, és minél több szolgáltatói gondolat. Tehát mi előtérben részesítjük azokat, akik már valamit szolgáltatnak. Legyen az, egy kis üzlete van, legyen az, hogy mondjuk állatorvosként működik. Tehát a lényeg az, hogy ügyfelei vannak, és érti azt, hogy ha ő pénzt kap valamiért, akkor azért neki szolgáltatnia kell. Tehát ez egy előny lehet.
A Facebookon nézegettem a követőik számát, nem tudom, ez irányadó-e. Ma ott 2,3 ezret látok, és egyetlen személy nyilvános belőle az elnök. Ez irányadó a mozgalom jelenlegi tömegbázisára, vagy tévút, ha ezt nézem?
Ugye több mint 2 millió ember gondolkodik ma úgy, hogy nem akar egyik múltra sem szavazni. Tehát nem véletlenül tettük föl ezeket a videókat, én lementem országjáró körút részeként elkezdtem beszélgetni emberekkel vidéken, és ott nagyon sokan jelezték, hogy ők biztos, hogy valamilyen új irányt szeretnének. Ezeket a videókat körülbelül 10 napja kezdtük el felrakni, tehát ha így nézzük, a 2000 ember nem is kevés.
Ezekre a videókra jön 2000 ember akkor?
Nem, a videókat több százezren nézték már meg, hogyha összeadjuk az összes nézettségünket, hanem ők, akik már elkezdték bekövetni a weboldalt. Ugye mivel politikai pártként vagyunk bejegyezve, egyelőre van egy limitáció, amit ugye a social media platformok, így a Facebook is alkalmaz, mi megyünk végig ezeken a bejelentkezési folyamatokon. Ez még mindig zajlik.
Mi lesz az a megkülönböztetési pont, ami az önök mozgalmát a teljes mezőntől megkülönbözteti? Nyilván kell, hogy valami ilyen legyen. Ez mi lesz?
Én azt gondolom, hogy egyszerűen cipeljük magunkkal azt a 30 éves múltat, amit rendszerváltásnak hívunk, hiszen mind a két nagy tömbben a legnagyobb politikai befolyással rendelkező ember, az 30 éve ott van a politikában. Olyan, mintha egy kicsit így Magyarország gúzsba ragadt volna ebben a két politikai erőben, és ebből nem tud kiforogni. Amit mi képviselünk azt, hogy teljes egészében le kell számolni ezzel a két múlttal, mert soha nem lesz Magyarország rendben.
De biztosak abban, hogy csak ez a két múlt van. Az egyik oldalon 2 párt van, a másik oldalon jelen pillanatban 6 párt van. Rajtuk kívül még van 2 kisebb párt, amelyik nem tartozik egyik oldalhoz sem. Elég színes mezőnynek tűnik, nem?
Akik uralják. Tehát ki az a két ember, aki uralja ma Magyarországot politikailag? Tehát azért az ő irányuk, az ő szavuk a döntő, hogyha ezt nem tudjuk leküzdeni, akkor örökre ez fog maradni, ami van.
Miből gondolják, hogy baj? Már hogyha az állítás, hogy két ember, két személy uralja a teljes politikai erőteret, hogy ez az embereket zavarja.
Ez nem lenne baj, ha jól működne Magyarország. Nekem nem kéne itt ülnem, ha jól működne Magyarország. Tehát nagyon jó lenne, hogyha 1 ember, 2 ember, 10 ember elirányítana Magyarországot úgy, hogy abból valóban prosperáló, hazánk lenne, ahelyett, hogy igazából egy kicsit ilyen uránbátyám rendszerszerűen működik ma Magyarország.
Picit más oldalról is közelíteném, mert hogy ugye vannak olyan sztereotípiák, amik most nagyon erősen hatnak, és ez érzékelhető is. Ugye gyakorlatilag több mint 30 évvel ezelőtt volt rendszerváltás Magyarországon. Nem csak az én korosztályomra, bármelyik korosztályra értve, és kicsit most gyakorlatilag a vidéki járásra is utalva, amire elnök úr utalt, és ami nagyon sok személyes beszélgetésünkből is azt látjuk, hogy független attól, hogy milyen örömmel fogadta a magyar társadalom a rendszerváltást, és bíztak abban nagyon sokan, hogy kialakul egy olyan szabadságfaktor, ami előtte nem lehetett. Mégis érzékelhet, hogy olyan feudális struktúrák merevettek be, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is, ami nehezíti az emberek egyéni boldogulását. És hogyha az egyének félnek, bizonytalanok, nincs biztonság, ez meghatározza mindennapjukat. A döntéseiket, ha ez befolyásolja jelen pillanatban, és azért tartanak bármifajta nyilvános szerepléstől, vagy döntéstől, vagy lépéstől, mert ez a meghatározó, én azt gondolom, hogy ez önmagában elgondolkoztató, mi ezzel mindenféleképpen szeretnénk változtatni.
Miből gondolják, hogy az emberek tartanak a nyilvános szerepvállalástól? Nem olyan nagyon rég volt egy nagy ellenzéki előválasztási folyamat, az elég nyilvánosan zajlott, ott álltak az emberek az utcán, sok százezren, bárki láthatta.
Ugye az országjáró körút részeként, hál' Istennek, elég sokan, akiket megszorítottam, megálltak, és elmondták a véleményüket. De ők maguk is jelezték, hogy egy nagy levegőt kellett venniük, és ennek nagyon örülök, hogy ezt megtették, mert féltik egyszerűen a családjukat, az egzisztenciájukat, mert mindegy, mit mondanak, valahonnan, valamelyik irányból, valamelyik tömb felől, ugye egyfajta minősíthetetlen, csak minimum csak kommunikációt fognak kapni a saját social médiájukon. Tehát van egy ilyen kialakult, hát hogy mondjam, paranoia, ami sajnos be is igazolódik. És ezen változtatni kell. Tehát mi nem csak azt képviselnénk, hogy gazdaságilag rendbe kell rakni az országot, hanem ezt a kétfelé vagy többfelé tördelt népet rendbe kéne rakni, hogy végre egy haza legyen, egy magyarság legyen.
Elnök úr, olyan embernek látszik, azt írják, mondják körül, aki nem szorul rá a párt kampány támogatásokra. Saját pénzéből költ a kampányára, és igen, akkor mennyit költ?
Ugye ezt mindig megkérdezik, nyilván mivel gazdaságból jövünk. Én azt gondolom, hogy itt nem a konkrét szám fog számítani, hanem az, hogy annyi pénzt kell rá költeni, amennyire szükséges, nyilván ez több százmillió forinttól több lesz. A célt szeretnénk elérni, a cél az, hogy fölrázzuk Magyarországot abból az állapotból, hogy csak két tömb közül választhat, adjunk egy alternatívát, hogy hogyan lehet megújulni Magyarországnak, és én azt gondolom, hogy ez megéri azt a pénzt, amit ráfordítunk.
De ez hogy működik egy olyan kalibernél, mint ön kiveszi a házi pénztárból az 500 millió forintot, és azt mondja, hogy tessék ebből venni plakátot, országot járni, benzint az autóba, szállást fizetni? Mert egy vállalkozás az nem feltétlenül olyan, hogy állandóan van benne fél milliárd forint készpénz.
Ez a magánvagyonom, ez nem, ennek semmi köze a cégcsoporthoz. Tehát ez a magánvagyonomból van finanszírozva.
Adóhivatallal vannak még lezáratlan vitás ügyei, vagy mindnek pont van a végén?
Nem, hát ez egy kicsit ez is túl van dimenzionálva. Ugye, mint említettem, mi egy olyan nemzetközi cég vagyunk, akinek vannak ügyfelei majdnem a világ összes országából. Éppen ezért bárhol elindulhat bármilyen adóellenőrzés, akár ugye Magyarországról, akár Luxemburgról, akár Amerikából. A nap végén ugye ezeknek össze kell hangolódnia, hiszen nagyon fontos kérdés, hogy melyik adóhatóságot mi érint. Tehát így Magyarországon is vannak folyamatosan adóügyeink, de ez nem azt jelenti, hogy üldözve is vagyunk. Vannak olyan ügyek, amikben kicsit ilyen üldözési hangulat van, de ezeket kezeljük. Ezek már több mint 10 éve folynak, úgyhogy ezeket mi tudjuk kezelni.
Ez csökkenti, növeli, befolyásolja egyáltalán a politikai mozgásterét? Vagy ez egy másik káposzta az adó kérdés?
Én, mint magánszemély alapítottam ugye ezt a pártot, és mint magánszemély is finanszírozom, tehát a cégcsoportnak ehhez nincs
semmi
kapcsolódási pontja. Nincs.
Tartósan akar-e a politikában maradni, függetlenül attól, hogy mi lesz ennek a választási folyamatnak a vége?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ezt a platformot létrehozzam, és a lehető legmagasabb szintre emeljem. Nem gondolom azt, hogy akár 10-20 év múlva nekem kell ezt irányítani, de mindig ott leszek a háttérben, hogy azt a független teret tudjam biztosítani, hogy ne tömbösödjön az ország. És ez egy, nálam ez egy társadalmi felelősség, nálam ez egy olyan kihívás, amire azt gondolom, hogy aki megteheti anyagilag, és van olyan függetlensége, neki mondhatni kutya kötelessége ezt megtenni.
Úgy gondolja, ha jól értem, hogy megépíti, és utána ennek önjárónak kell lennie, mint egy politikai erőnek?
Hát az önjáró ugye mindig azért kellenek megfelelő vezetők, akik ezt vezetik, de úgy önjárónak, hogy mi már most keressük azokat a 30 éves vezetőket, akik lehet, hogy 4-8-12 év múlva a megoldás mozgalmat fogják továbbvinni. Nem kell, hogy az én nevem fémjeleződjön végig.
Nem fog az ön neve fémjeleződni végig? Szóval nem az lesz, hogy mint a Demokratikus Koalíció a Gyurcsány párt, a megoldás mozgalom, az meg a Gattyán párt?
Nagyon remélem, hogy nem. Hát nem ez lenne a célja, mert akkor megint tömbösödnék, megint személyi kultusz alakulna ki, ami nem cél.
Csapata van-e már? Szatmári Péter itt ül, tehát ő nyilván benne van a csapatában. És a többiek?
Ugye több százan vagyunk, akik már nagyon aktívan dolgoznak, és én azt gondolom megint, hogy most egy hónapos hivatalosan a párt, körülbelül pár napja, tehát a több száz, mondhatni, nem, már több mint aktivista, tehát sokkal komolyabb munkát végeznek, megalakultak a munkabizottságok, ugye az alelnökök tevékenyek, tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó irányban fejlődünk.
Szatmári Péter, a program tanács elnöke. Milyen munkabizottságokat kell ilyenkor létrehozni? Miket hoztak létre?
Ugye alapvetően nyilvánvalóan van egy stratégiai elképzelésünk, stratégiai tervezés van, fiatal pártról beszélünk, tehát nem az a célunk, hogy több száz oldalas pártprogramot gyártsunk azonnal, hanem hogy felépítsük azokat a szakpolitikai cölöpöket, gyakorlatilag amin keresztül tudjuk képviselni a legsikeresebben a civil és a közösségi érdekeket. Jelenleg már 6 plusz 1 bizottságunk működik, munkabizottságunk működik, ezeket nevesíteni is tudom, hiszen létező munkabizottságokról van szó. Ugye az első az a digitális és szolgáltató állam, a második a közbizalom és jólét, a harmadik a kreatív önfenntartó gazdaság, a negyedik az oktatás, az ötödik az egészségügy, a hatodik a nők a társadalomban, és van már egy tagozatunk, ugye a ifjúsági tagozat.
Ezek a tanácsi elemek, ezek program részleteket fognak letenni valamikor még a választási kampány hátralévő részében?
Természetesen, ugye nyilvánvalóan vannak prioritásai most a mozgalomnak, a prioritás a 106 képviselőjelölt, és emellett már zajlik a bizottsági munka, a munkabizottsági munka, zajlik a tartalomgyártás, zajlik a hívószavaknak az előkészítése, nyilvánvalóan aktív munka folyik.
Az elnök egyben miniszterelnök jelölt is? Ön, Gattyán György.
Hát, hogyha szeretnénk nyerni, akkor valakit meg kell nevezni miniszterelnök jelöltnek, így az? Tehát éppen ezért ebből a szempontból én lehetek miniszterelnök jelölt. De mint mondtam, nem ez a cél, ez még túl korai a mi fázisunkban, és ha találnánk sokkal alkalmasabb jelöltet, akkor lehet, hogy ő lenne a jelölt, de ez még korai.
Mikor kell ezt eldönteni? Mit gondolnak? Ugye először az egyéni jelölteknek kell összegyűjteni az aláírást az országos lista állításának, meg van egy feltétele a 71-14 megye plusz Budapest. Sok meló van benne nyilvánvalóan. Mikor lesz meg a lista első néhány helye? Most hogy látják az országosé?
Ugye rengeteg választókörzetben már megvan a végleges jelöltünk, és ugye el is kezdődött maga a toborzásnak az a része, hogy a jelölő cédulákat hogy fogjuk megoldani, de egész egyszerűen kivárunk ezzel, ameddig a lehető legutolsó pillanatig, amikor teljes egészében leadjuk ezt a 106 névlistát.
És akkor február 26-án, ugye az a határidő, akkor fogják bejelenteni az országos listát.
Lehet, hogy valamennyivel előtte, de ez még most túl korai.
Ön is úgy látja, Szatmári Péter, hogy nagyjából eddig kell időzíteni a lista bejelentését?
Mindenféleképpen igen. Most az elsődleges szempont a 106 egyéni képviselőjelölt.
De az nem szokta húzni a gyűjtést, segíteni a gyűjtést, hogyha pontosan tudják, hogy egyébként ki lesz majd a miniszterelnök jelölt. Ezt minden más párt így szokta csinálni. Lehet, hogy teljesen más módszerük van, és az a jó, de eddig mindenki másképp csinálta.
Ha visszatérek a miniszterelnök jelöltre, akkor én vagyok jelen pillanatban a miniszterelnök jelölt. Amit én ezzel jelezni szerettem volna megint, hogy nem hatalomvágy miatt kell, hogy én legyek a miniszterelnök jelölt, hanem jelen pillanatban én vagyok az alapítója és az arca ugye, a mozgalmunknak, de nagyon remélem, hogy ez folyamatosan bővülni fog, változni fog.
Ha nem hatalomvágy vezérli, akkor mi jó a politikában? Mire gondol? Biztos én is olvasta, nagyon sokan azt mondják, hogy csodálják azt, hogy valaki, aki üzletemberként rendkívül sikeres, beszáll egy olyan világba, ami ennél sokkal ingoványosabbnak tűnik.
Azon kívül, hogy lehet tenni az országért, szerintem majdnem, hogy semmi nem jó a politikában, hiszen nagyon nehéz terep. Amiért én ebbe belevágtam és elvállaltam, az, hogy mondhatni ma Magyarországon, majdnem, hogy én vagyok egyedül olyan pozícióban, aki teljesen függetlenként, anyagilag is függetlenként meg tudja tenni azt a lépést, hogy elindítsa azt a megoldást, azt a megoldás mozgalmat, amivel le lehet váltani a múltbeli erőket. Jelen pillanatban senki más nem vállalkozik erre.
De mi különbözteti meg az összes többi? Néhányan azért még önön kívül is vannak, akik rendkívüli anyagi erővel bírnak őket öntől.
Mondjunk példát, mert így nehéz. Ki az, aki valóban leszeretné váltani a kormányt?
Azt nem tudom, mert a lelkében nem látok, de azt, hogy önhöz hasonló anyagi erővel bír.
Jó, mint a vállalkozókra gondolok.
Aha, persze.
Hát azért kényelmesebb a vállalkozói székben ülni, és a, hogy mondjam, a regnáló erőkkel, vagy a jövőbeni lehetőségbeni, tehát hogy a jövőbeni lehetőségek miatt egyeztetgetni a politikai hátfalak mögött. Én most nyilván nem akarok bírálni senkit, de ez jóval egyszerűbb. De mivel nekünk nincs kifejezetten olyan nagy bevételünk Magyarországról, minket ez nekünk majdnem, hogy mindegy, hogy ki van kormányon, nekünk attól nem lesz több vagy kevesebb, és pont ez ad lehetőséget arra, hogy elindítsuk a mozgalmunkat. Lehet, hogy a többi embernek, aki tehetős Magyarországon, neki valamilyen szinten együtt kell működnie valamelyik párttal, hogy meglegyen az üzlete.
De önről is leírják, hogy vannak üzletei a jelenlegi kormányoldalhoz közelinek minősített üzleti körökkel. Egyébként ez baj egy üzletembernél? Hogyha sok irányba üzlete?
Nem, hát nem baj. Hát nekünk is van a némi kapcsolatunk, de pont azt mondom, hogy a magyar általánosságban a magyar vállalatok, a vállalkozók, ők függnek tőle. Mi nem függünk. Tehát nekünk azért vagyunk Magyarországon, például a techball sportunkkal, mert Magyarországnak akarunk hírnevet tenni. Ezt már rég kimozgathattuk volna bármilyen más országba, és lehet, hogy sokkal lendületesebben is haladnánk. De mi azt gondoljuk, hogy ez egy magyar találmány, ez egy magyar fejlesztés, ezért csináljuk Magyarországon. Éppen ezért mondjuk a techball szempontjából, és mi együttműködünk a magyar állammal, nem a Fidesszel, a magyar állammal. Amit jelen pillanatban az a kormány irányít, amelyik irányít.
Szatmári Péter azt mondta a szünetben, hogy egy megjegyzése még volna az előző beszélgetés részhez. Tessék!
Igen, röviden visszatérnék ugye a krédumban is szereplő mérsékelt szabad erő és érték alapú demokrácia gondolkodásmódhoz, hiszen a politika és a politikus fogalma is azért erodálódott Magyarországon az elmúlt időszakban, és nem véletlen, hogy a mi mozgalmunk ezen mindenféleképpen nem változtatni szeretne, hanem szeretne olyan fogódzókat nyújtani megint csak a civil társadalomnak, hogy jó értelemben van remény, és ezzel lehet változtatni. Tehát szeretnénk azon egy picit módosítani azon a negatív képen, ami általában a közélethez, mint politikához kapcsolódik, és a politikushoz, aki alapvetően azért nyúl a közpénzhez, hogy saját magát gazdagítsa. Ugye ez a fajta hipotézis, ez egy veszélyes út, és én azt gondolom, hogy ezen muszáj változtatni.
Mihez képest mérsékelt?
Mérsékelt ahhoz képest, hogy nem köti gúzsba az ideológia, nem sajátítja ki az igazságot, hanem megoldásban gondolkodik, és ez a megoldás, ez kulcsszó, közösen, kooperatív módon a közösségekkel, azokkal a platformokkal, amiket szeretnénk létrehozni, minden sorskérdésben, minden egyszerű kérdésben, együttműködve a civilekkel, együttműködve az egyénekkel, a közösségekkel szeretnénk a legjobb lehetőséget, útvonalat, megoldást megtalálni.
Mi az, hogy szabad elvű? Ezt nagyon régóta nem hallani Magyarországon.
Én azt gondolom, hogy
valaki azt mondaná, hogy mi szabad elvűek vagyunk.
Vagy inkább azt is mondanám, hogy nem kell ehhez feltétlenül visszamenni, a 19. századba visszamehetnénk, de én azt gondolom, hogy az ideológiáknak már ma más a jelentősége. Itt én a nyitottságot és a kooperatív szemléletet gondolom, tehát nem zárjuk be magunkat a konzervativizmusba, a liberalizmusba vagy a szocializmusba, hanem abban gondolkodunk, hogy minden adott problémára van értelmes, racionális, észszerű válasz, akár szakpolitikai, akár konkrét megoldási javaslat.
Ideológia mentes politikai erő lesznek? Katyán György?
Ez a célunk. Tehát mi nagyon szeretnénk egész egyszerűen csak dolgozni az országért. Tehát ha most meghallgatjuk az elmúlt pár hónapban, hogy a politikai erők miről kommunikálnak, nézhetjük akár ugye az ellenzéki összefogást, egyszerűen arról nem sok szó, nem sok hang van, hogy hogyan lesz például anyagi erőforrás, tehát hogyan lesz pénze az embereknek. Tehát különféle elméletek vannak csak, ahelyett, hogy konkrét megoldások lennének, és megint visszatérek ugye a nyílt levélben megfogalmazott pontjainkhoz, ahol mi csak példaképpen, de elkezdtünk megfogalmazni olyan pontokat, hogy hogyan lehetne pénzhez juttatni azokat a részeket, azokat a hiányokat a költségvetésben, ami ma nincs megoldva.
De átfogóan ezek a megtakarítások, mert ha jól értelmezem a pontokat, ezek elvonások valamilyen önök által fölöslegesnek ítélt tenfinanszírozott területről, és átcsoportosítás. Ez megoldja a problémát?
Ez már elkezdeni megoldani a problémát, hiszen ha csak azt nézzük, hogy több mint 8%-a a GDP-nknek ugye a magyar államháztartás működése, míg az európai átlag ugye az 4-4,5% körül van. Ha csak ezt nézzük, itt már nagyon komoly pénzek vannak. Illetve mi a digitalizációt ugye tűztük szintén az egyik zászlónkra, hogy hogyan lehetne kiszélesíteni ugye Magyarországnak az üzleti lehetőségeit. A digitalizációval az egész világra tudnánk szolgáltatni, és hogyha ebbe az irányba fordítjuk az ország működését, akkor egyszerűen sokkal több pénz tudna az országba ugye ezeken a programokon keresztül befolyni.
De mit lehetne az egész világra szolgáltatni? Ennek van olyan üzleti tevékenységre, amely valóban az egész világra szolgáltat, de azért ez egy elég speciális terület.
Csak annyit mondanék, hogy IVIV hamarabb volt, mint Facebook. Tehát ha az IVIV elérte volna azt a sikert, amit a Facebook elért, akkor Magyarországon nem lennének anyagi problémái.
Akarat dolga volt, hogy nem érte el az IVIV? Aminek azt hiszem, hogy annak idején minden magyar ember, akinek volt számítógépe, a részese volt. Aztán egyik pillanatról a másikra hagytuk el, mert megjött egy nagyobb.
Tehát én mondjuk azt a kérdést tenném föl, hogy vajon hogy lehet az, hogy mondjuk egy nagy állam, mint Amerikában, tehát hogy lehet az, hogy az amerikai filmipar, az amerikai IT-ipar, igaz, az bejárja az egész világot. Lehet, hogy azért ott vannak olyan erők, olyan támogatások, amik ezt elősegítik, hiszen ezáltal maga az ország, maga az jelen pillanatban, hogy az Egyesült Államok lesz erős és híres és befolyásos. Magyarországon ez miért nem történik meg? Tehát miért nem segítjük azokat a vállalkozásokat, amelyeknek lenne lehetősége, ugye, hogy nemzetközi piacon mondjuk digitális formában megmérettessék magunkat? Erre nincsen támogatás, nincsen rendszer. Nem tanítjuk, tréningezzük, oktatjuk a diákokat arra, hogy hogyan legyél vállalkozó.
Hogyan lehet valakit megtanítani arra, hogy hogyan legyen vállalkozó? Mert akkor nyilván azt is meg kell tanítani neki, hogy abba bizony benne van a bukás lehetősége, amikor mindent elveszít az ember. Ezt is meg lehet tanítani valahogy?
Hát ez olyan, hogy hogyan lehet valakit megtanítani arra, hogy szépen énekeljen, vagy szépen rajzoljon, mindenkit meg lehet tanítani egy bizonyos szintre. Tehát nyilván akik jobban oda teszik meg őket, szorgalmasabbak, tehetségesek, nagyobb sikereket érnek el, akik kevésbé, ők pedig kevésbé érnek el sikereket. A bukás ott is benne van, hogyha én elmegyek alkalmazottnak valahova, tehát lehet, hogy nem felelek meg abban a munkakörben, és mondhatom azt, hogy elbuktam azt a munkakört. Ez az én személyes megjegyzésem, amit általában szoktam mondani, hogy én semmit nem minősítek bukásnak. Én azt mindig egyfajta tanulási szakasznak minősítem, amire szükség van. Tehát senki nem úgy éri el a sikert, sem sportban, sem művészetben, sem üzletben, hogy ő valamit nem csinált rosszul közben. Tehát nagyon sok bukás van, amíg az ember elér egy bizonyos küszöböt, amit hívhatunk sikernek. Ez része a tanulási folyamatnak.
Látják, hogy kik azok a magyar választópolgárok, akik ezt a gondolkodást hajlandóak volnának osztani? Mert ez nem a gondoskodó államféle gondolkodás.
Én azt gondolom, hogy a 18 és 35-40 év között ugye egy teljesen új gondolatiság van már, tehát ők már egyértelműen a múltat szeretnék maguk mögött hagyni. Azok, akik vállalkozók, mint említettem, ugye eleve mi őket szólítanánk meg, akár képviselőjelöltnek, akár aktivistának. Tehát a vállalkozók is pontosan értik azt, amiről én mondok, ott is van azért elég komoly létszám. Tehát azért mondtam, hogy a 2 millió ember az még ha így nézzük, még lehet, hogy alá is van becsülve, mert itt már akkor jóval magasabb számból beszélek.
De mit szeretnének a vállalkozók? Egyfelől szeretnének állami segítséget, ami egy állami gondoskodás, nagy állami költségvetéssel. Másrészt szeretnének tiszta versenyt, ahol győzzön a jobbik. Az meg nem nagyon tűri meg az állami segítséget, mert át az járadékvadászat.
Annak a vállalkozónak, aki már most működik, neki nem szükséges az állami segítség. Itt arról van szó, hogy az egész szemléletmódot, az egész gondolkodást kell újraírni. Tehát az, aki ma 16-14 éves, akkor őt érdemes trenírozni arra, hogy ő egy nagyon jó vezető, egy már nagy működő rendszerben, tehát beosztott munkatárs alkalmazott, vagy ő látja magában azt a lehetőséget, hogy ő megmérettesse magát a vállalkozói szférában. De ehhez ezt oktatni kellene, tanítani őket. Tehát én azt gondolom, hogy a mai vállalkozók, akik ma szavaznak, ők nem az állami támogatásra férnek, ők csak egy kis nyugalmat szeretnének, hogy ne kelljen attól függni, hogy úristen, meg kell néznem, hogy akivel én most szerződök, most melyik tömbhöz tartozik, hogy nehogy baj legyen belőle. Tehát már csak ezzel sokat segítenénk a mai vállalkozóknak.
Szatmári Péter?
Nem csak az oktatás attitűdje kapcsán szeretném mondani, hogy ugye az, hogy valaki gyakorlatilag 3-4-5-6 éves korától kezdődően folyamatosan tanul, az nem idegen. Itt sem a Kárpát-medencében. Szerintem ezt erősíteni lehet, és pont a digitális tartalomszolgáltatás együtt egy észszerű platformmal, az ebben nagyon sokat segíthet. Egyszerűen azért, mert hogyha olyan tartalmakat, olyan elektronikus tartalmakat tudunk előállítani, ami bárkihez eljuthat, és segítünk abban, hogy ez korosztálytól függetlenül elérhető legyen, nevezhetjük ezt elektronikus iskolatáskának, vagy bármi másnak, ami mindenkinek rendelkezésére áll. Tehát egyszerre van tartalom, egyszerre van eszköz, és egyszerre van olyan segítség is ehhez, akár egy ilyen orientáló segítség, ami bármilyen időszakban, tehát én ezt csak kiegészíteném, hogy önmagában a bukás fogalma is összetett, hiszen nagyon sok sztereotípia szerint, vagy vélekedés szerint ez szinte évről évre változhat, hogy az ember éppen mit csinál, akkor ez a megfelelő tartalmakat meg kell tudni találni.
De hogyan képzelik például a digitális iskolatáskát két covidos év után, amikor mindenki home office-ba kényszerült ki? Van, aki nagyon szerette, van, aki nagyon gyűlölte. Nagyon jó volt, hogy nem kellett tankönyveket cipelni, de azért nehéz volt megküzdeni este otthon a gépekért, hogy ki mennyi sávszélességet eszik meg a saját munkájával, a gyerek, én vagy...
Jó, de visszakérdezzék, ez már legalább 3-4 probléma, amit most mondott szerintem. Ez 3-4 probléma, és ha a Covid-ról beszélünk, mert a Covid az szerintem legalább két pozitív hatása volt. Az egyik, hogy ráirányította a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag a számítógép vagy eszközök nélkül mennyire nehéz egymással kommunikálnunk, és mennyire nehéz eljutnunk a másikhoz, hogyha ezzel nem rendelkezünk, illetve nem tudjuk használni. A másik, hogy pont a Covid, a bezártság, illetve az, hogy korlátozva volt sok mindenki, akár a munkájában is, ugye egyfajta fenntartatósági kérdése is tette a digitalizáció, fenntarthatóság, tehát körbe kell néznünk, figyelnünk kell arra, hogy mi van a környezetünkben, és ezt valahogy összhangba is kéne hozni. Ez például egy nagyon fontos jellemvonás.
Mit értenek a digitalizáció fejlesztése alatt? A program pontjában a mesterséges intelligencia igába fogásáról is beszéltek. Például a pályázatok elbírálásánál. Elég vad gondolatnak tűnik, hogy ne egy ember döntsön a végén.
Nem konkrétan a döntési folyamat lenne itt a lényeg, hanem az ellenőrzés. Tehát ugye egy ilyen algoritmus az nagyon könnyen, de ez egy nagyon egyszerű algoritmus, ami ki tudja mutatni azt, hogy ki hányszor indult, hányszor nyert, valami túl van-e árazva, hiszen nagyon könnyen össze tudja hasonlítani más árazásokkal, és ha ezt tovább mélyítjük, akkor egyszerűen ki tudja dobni egy ilyen red flaggel, tehát egy megjelölve az, hogy itt valami gyanús meg kell nézni, és nem azt kell, hogy több ezret kell manuálisan átnézni, hanem ezek az algoritmusok ki tudják mutatni azokat a, nem tudom, hát irányvonalakat, amik nem szabályosak.
Uh-huh. És ezt bevezetnék?
Hát persze. De ez már nagyon sok helyen működik a világban.
Tehát itt is működik. Tehát Magyarországon sem kell mindenkinek átnyálaznia 600 pályázatot, ami bejön, vagy úgy kell? Hát, ez a tapasztalatuk?
Hát én azt gondolom, hogy ha működik, akkor nem jól működik, mert hogy lehet az, hogy a közbeszerzésen, nem tudom, kiemelt cégek nyernek csak. Tehát azért azt gondolom, hogy ez nem úgy működik, ahogy kellene működnie.
Az nem lehet, hogy csak teoretikusan kérdezem, hogy valamiben mindig ugyanaz nyer, mert hogy ő a legjobb.
De ha ezeket publikussá tesszük, tehát itt kiragadhatunk egy-egy momentumot, de az egész gondolkodásmódot kell rendbe rakni. Tehát a megoldás mozgalomnak az lenne a célja, hogy végre valahára rendet rakjunk. A digitalizáció az egy eszköz. A digitalizáció minél mélyebb integrálásával el lehet jutni oda, hogy nem emberek kezei között siklik át esetleg egy-egy kirúvó probléma, hanem kimutatja a rendszer. Tehát ez egy eszköz, amit használni kell.
Szatmári Péter?
Egy apróság, egy történelmi analógia, nem azért, mert történész voltam volna, hanem azért, mert ez fontos. Tehát, hogy az idegenkedés magától a digitalizációtól, én azt gondolom, hogy meglepő, hiszen hogyha valaki visszatekint, hogy általában, mondjuk két példát mondok, ami érdekes lehet önöknek is, meg a hallgatóknak is, akár az elektromosságot, meg a villamosságot, ami mondjuk a 19. század végéig elképzelhetetlen volt, alapvetően változtatott meg mindent, ha idegenkedtünk tőle, vagy idegenkedtek tőle az emberek, a másik mondjuk a vasút, ami kezdetben egy rengeteg negatív tartalommal párosult, veszélyes az egészségre, befolyásolja az emberek egymás közötti viszonyát, elérhetetlen, nem sorolom fel őket. Tehát azért mindenki gondolja végig, hogy alapvetésnek, ahhoz, hogy jobban működjünk, ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, egyértelműen az, hogy szót értsünk egymással, és tisztítsuk a közéletet, ez mennyire fontos?
Január vége van, nem sokára megvan a lista leadásának, állításának határideje. Milyen ütemben folytatják tovább a kampányt? Mik lesznek a fő gondolatok, a fő mondatok, amikkel belakják ezt a, hát 4 hét? Iszonyú rövid. Katyán György?
Tehát azt gondolom, hogy a két múltat szeretnénk mi leváltani, megszüntetni, nem adni újabb esélyt ennek. Tehát ez az egyik legfőbb irány. És nyilván a pontjainkban nagyon sok minden föl van sorolva, ugye ott gazdasági irányok vannak, ahogy ön is említette, hogy mivel lehet költséget csökkenteni, és mivel lehet több bevételhez juttatni az országot. Ezek a fő irányok, amiben lehet pillér, ugye a digitalizáció, de talán a legerősebb az, hogy tudunk megszabadulni ettől a politikai béklyótól, ami most van.
De hogy akarják az embereknek elmagyarázni, hogy az a két múlt, amit önök múltnak neveznek, az nekik is múlt legyen? Hát ezek az emberek szoktak erre a két idézőles múltra szavazni, nem is olyan nagyon régen. Eddig mindig rájuk szavaztak. Hogy akarják elmagyarázni, hogy ennek vége önök szerint?
A pont az a baj, hogy nincs vége.
Tehát de hogy akarják elmagyarázni, vége kell, emberek hogy azt legyen. Gondolják, hogy legyen ennek most már vége?
Hát boldogok vagyunk, elégedettek vagyunk Magyarországgal. A szíve mélyén mindenki azt mondja, hogy ez most jó, ez a helyes, ami van. Tehát azért azt gondolom, hogy a magyar lakosság, a magyar választópolgárok, azok eléggé átlátnak a szitán. Tehát látják azt, hogy mi történik a mai kormányban és az ellenzéki összefogásban is mik zajlanak. Ha ezt akarják tovább folytatni, akkor mondhatnám, hogy ám legyen. De ott van az a 2 millió ember, aki ezt tudja, hogy nem. És velük együtt mi azon dolgozunk, hogy a többiek is egyre jobban átlássanak ezen a szitán, és lássák, hogy igazából ki vannak csak használva Magyarország ezeknek a tömböknek.
Szatmári Péter?
Én azt gondolom, hogy visszatér egy picit egy korábbi gondolat sorra, tehát nagyjából 30 évvel a rendszerváltás után Közép-Európában vagyunk Magyarországon. Még mindig alapvetően a politika, és most a politikát nem pozitív értelemben értem, a politika bent van az emberek magánéletében, a hálószobájában, a konyhájában, a gasztronómiától egészen a napi munkáig mindent az határoz meg, hogy kire szavazunk, egész pontosan, hogy milyen veszélyek lehetnek attól, hogyha valakire nem szavazunk. Önmagában, ha a fortélyos félelem igazgatja a politikát és a hétköznapokat, ez mindenféleképpen elgondolkoztató, és a megoldás mozgalom ezen változtatni szeretne.
Hol látják azokat az embereket, akik önök szerint valóban így gondolkodnak? Vidéken, városokban, kisvárosban, nagyvárosban? Nagyvárosban elég nehéz azt gondolni, hogy az embernek félnie kellene, hogyha a véleményét elmondja. Éppen ellenzéki főpolgármester van. Mármint kormány politika szempontjából ellenzéki. Itt nem nagyon tűnnek félősnek az emberek.
Én azt gondolom, hogy település szerkezetben nincs különbség ebből a szempontból, és még egyszer visszatérek ugyanarra a gondolatra, hogy lehet kisajátítani az igazságot. Tehát, hogyha van két oldal, amelyik az igazság kisajátításán dolgozik, és hogyha valaki ezt az igazságot nem fogadja el, akkor gyakorlatilag kiszorul az igazságból. Ezt én mindenféleképpen veszélyesnek tartom. Tehát ez független, ahogy faluról beszélünk, kisvárosról, közepes méretű városról, Budapestről, ez jelen van.
Hogyan fognak kampányolni? Elektronikusan, lábbal, fizikailag? Még mindig benne vagyunk a járványban, tehát nem egyszerű a másik legalábbis.
Tehát, mint említettem, ugye a social media felületeken, a weboldalainkon jelen vagyunk. Jelen pillanatban ugye dolgozunk a regisztrációs folyamatokon, tehát ott van valamennyi visszatartó erő. Reméljük, hogy ezeken hamar túl vagyunk, és utána egyértelműen ugye a digitális felületek, hiszen a 2022 annyiban egyértelműen különbözik 2018-tól, hogy ma már az emberek nagyon sok információt ugye a social media felületekről fogyasztanak, tehát azt gondolom, hogy ez a fő fókuszunk ez lesz, de mint lehet látni ugye a videókat, amiket fölposztoltunk, úgymond lábbal is, tehát országjáró körúton én is részt veszek, a munkacsoportok tagjai is részt vesznek, tehát nyilván mindent megragadunk, amit lehet.
Mennyi embert kell megmozgatni, amikor majd beindul az aláírásgyűjtés? Ugye ott képviselő jelöltenként legalább 500 érvényeset kell csinálni, az legalább 700-800 teljesen összegyűjtött szokott kelleni, hogy legyen, hogy meglegyen a végén az 500 országosan.
Hát ez több ezer ember értelemszerűen.
Honnan több van ezer több ezer ember? Azért ez egy hideg van, tehát ez egy nagyon melós dolog aláírásokat gyűjteni. Nem is nagyon hálás feladat becsöngetni az emberekhez. Sokszor elzavarják ám az aláírásgyűjtőket.
Tehát nagyon friss a mozgalmunk, de nagyon jól haladunk. Nagyon sok ember üzen, visszajelez, utcán integet, amikor az országjáró körúton vagyok. Tehát én nem gondolom, hogy ez probléma lenne.
Jelentős önkéntes hálózatunk van már alapvetően, tehát mi számítunk részben az önkéntesekre is, és azokra a segítőkre, akik önként jelentkeztek a mozgalomhoz. Itt jelentős számról beszélünk, tehát szervezeti problémát nem látok, hiszen hogyha abból indulunk ki, hogy a programtanács alatt felállt a választási irodánk, és aktívan működik a nap 24 órájában, dolgozunk egy hónapja, és látjuk az eredményeket is, hiszen a hálózat felépült.
De ha már itt vagyunk, akkor megragadnám az alkalmat, tehát ugye mindig azt mondják, hogy pár ezer embertől több, pár tízezer ember, úgyhogy nyilván várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki egyetért azzal a gondolatisággal, amit mi képviselünk.
B-terve van? Mi van, hogyha nem jön össze a megfelelő számú aláírás? Nem sikerül elég jelöltet állítani? Nem lesz országos lista?
Ugye a kérdés az, hogy mi az A-terv? Az A-terv a szemléletmód megváltoztatása. Az A-terv, hogy létrehozzunk egy olyan felületet, platformot, mozgalmat, pártot, amit el kell indítani azért, hogy egy tényleg egy teljesen új gondolkodás létrejöjjön Magyarországon. Az A-terv akkor is teljesül, ha csak 100-an szavaznak ránk. Maximum 4-8-12 év múlva éri el azt a szintet. Tehát nyilván a mi célunk is az, hogy ezt a 2 millió embert megmozgassuk, plusz még hozzájöjjön az, aki menet közben fog ráeszmélni erre az új irányvonalra, és nyerni akarunk. Ez a célunk. De az eredeti A-terv, az a gondolkodás újra minősítése, hogy el kell indulni egy teljesen más irányba.
Honnan fogja érezni, tudni, hogy a gondolkodás elkezdett megváltozni? Egyszer csak 2,3 ezret többszörösére ugrik a Facebookon a követők száma, belépnek a mozgalomba tömegével az emberek, szóval miből érzi, hogy ez működik?
Amikor az X-eket megkapjuk a megoldás mozgalomra a szavazófülkében. Ma a social médián nem divat bekövetni senkit. Ez ezelőtt 3-4 évvel divat volt, ma inkább megnézik a videókat, egymás között beszélnek az emberek. Tehát a social média az tényleg egy média felület ma már.
Honnan tudja, hogy mekkora a támogatottságot? Csináltatnak-e mérést?
Hál' Istennek nagyon sokan mérnek mások minket, úgyhogy nekünk ez nem kell. Ugye, ami többször elhangzott, hogy még amikor nem is volt párt, hogy több mint 1% biztos szavazó van, és van 3-4% talán igen, ami ezért elég erős úgy, hogy egy hónapja vagyunk hivatalosan.
Jó, de 3% a hiba határ, tehát az lehet ide is, meg oda is.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, ha összeadom az 1 meg a 3-4-et, legyek optimista, akkor az 5%, tehát lehet 2, de lehet 8 is.
Vagy -2, hogyha az 1-ről levisszük a hiba határ alá.
Hát ki hogy számolja a matematikát, és akkor mi történik? Tehát akkor is mutatunk egy alternatívát. Tehát itt nem arról van szó, hogy minden áron a hatalmat akarjuk megszerezni. Ettől sokkal fontosabb, hogy merjenek hinni az emberek, bízva egymásban, abban, hogy van egy új lehetőség.
Szerveznek-e nyilvános akciókat? Az a választásoknak egy ilyen velejárója, hogy az emberek, a politikusok az utcán vannak.
Igen, tehát van a táborunkban énekes, zenész, sportolók, nyilván ahogy a kampányidőszak elkezdődik, úgy fogunk szervezni ilyen eseményeket.
Mikor lesznek az arcok nyilvánosak? Az elnökség nyilvános, önök nyilvánosak. A többiek mikor?
Ugye a legutolsó időpontig mi gyűjtünk, szervezünk, tehát ahogy a legutolsó időpont, ugye mint mondta, ez a február közepe vége, onnantól lesznek ezek a nevek hivatalosak.
És a program is onnantól lesz részletes?
A programot folyamatosan csöpögtetjük, hiszen folyamatosan a social media felületünkön egy-egy ilyen kártya formájában ugye elkezdjük azt, hogy mint hogy szabad elvűek vagyunk, egyfajta gondolkodás, egyfajta közbeszéd elinduljon a programpontjainkról. Tehát ez minden nap teszünk ki a programpontokból egyet-egyet.
És interakció van, tehát az emberek azt mondják, hogy jó, szép ez a program, de még azt is bele kéne venni, és
igen,
ha ilyen van, akkor
igen.
Csinálnak.
Tehát pont ez a lényeg, nem csak hogy a csöpögtetés, az érdekes, hogy milyen programpontokat mutatunk be folyamatosan, hanem hogy hogyan épül a közös tudásból fel ez a program. Tehát, hogyha van egy laza váz, ebbe milyen elemeket raknak be a munkabizottságok, amik aztán szépen meg is jelennek részben a médiafelületeken, részben ezeken a közösségi platformokon, és én úgy gondolom, hogy április 3-ig meg lesz a kormányprogram.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gatyán György, a Megoldás Mozgalom alapító elnöke, és Szatmári Péter, a Megoldás Mozgalom programtanács elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.